Ferenc pápa júliusi ima szándékához kapcsolódóan az igazságszolgáltatás működéséről dr. Horváth Attila alkotmánybíróval és dr. Bándi Gyulával, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettessel dr. Hók Gyula ügyvéd beszélget. A beszélgetés harmadik része következik.
Ha már ugye itt a döntési helyzetet meg a keresztény mi volt ott ilyen jól összekapcsoltuk, most nagyon szabad ugye egykori csömöriként kicsit hazabeszélnem. Ugye budaörsi mintára, ugye Csömörön is az a úrnapi virágszőnyeges körmelet, ugye ez nagy hagyományokkal bír, tényleg az egész település megmozgatja, és éppen ezért mindig igyekeznek valami alkalmaz illő főszáblást hívni ugye a körmeletnek a meg a szendvise megtartására. És amikor ugye a döntés helyességét, meg a döntést hozóknak az emberi nagyságát, vagy kicsinységét, vagy egyszerűen mi volt, tehát nézzük, hogy így hallgattak, az első, ami eszembe jutott jó néhány évvel ezelőtt, amikor Gyulay Endre nyugalmazott Szeged családi megyés püspök atya volt a főszelebráns, akkor még ezek a papi botrányok nem voltak ennyire terítéken, mint manapság, de valamiért mégis a püspök atya fontosnak tartotta elmondani a híveknek, hogy kedves hívek, jól vésék az eszükbe, hogy sem a papi, sem a püspökké szentelés nem veszi le az emberről az emberi gyöngességeket. Úgyhogy amikor ide tetszenek nézni, és onnan ide az oltár mögé, szóval nagyon kérem, de szinte esdekelt, nagyon kérem, ne a gyönge embert lássák, hanem egy Krisztus helyettesét, hogy aki az áldozatot bemutatja. Ne a személyen lovagoljanak elsősorban. Ugye, és miért fontos ez? Ugye az igazságszolgáltatás területén is, ugye embereknek kell döntéseket hozni. Van, amelyik jobb lesz, van, amelyik kevésbé. Ugye nem vagyunk tökéletesek. Egy, tévedhetünk is, meg ugye látjuk, hogy azért a döntés sem mindig olyan fekete-fehér, hiszen nagyon sok mindent kell mérlegelni. És így eszembe jutott egykörű erkölcs tanulmányomból az a kitétel, hogy amikor igazán így ugye úgy tanították, hogy amikor így kiúttalan a helyzet, tehát hogy nincs igazán ideális jó megoldás, hogy akkor a keresztény embernek joga és egyben kötelessége a mínusz málum elvét követni. Ugye a legkisebb rosszat választani. De az, hogy ez micsoda, az hát szóval nem annyira absztrakt. És tényleg gyakorló ügyvédként látom, hogy az emberi gyöngeség például az ügyfél oldalon úgy működik, hogy igen sokszor az ilyen fekete-fehér a történet. És ugye a valóságból, ami őket érinti, ami nekik kedvez, ami őket felizgatta, felbosszantotta, megsértette, ugye azt a részt jól fölnagyítják, a másik, a valóság több részét azt meg úgy a szőnyeg alá söprik, és akkor szélsőséges esetben valóban kialakulhat egy ilyen párhuzamos valóság, hogy ő az valóságnak éli, de a valóság ettől hát messze több, mert ahhoz számba kéne venni a többi körülményt is, és igazándiból ezért azt gondolom, hogy nehéz kenyér a döntéshozatal. Minél magasabb szinten van valaki, ugye annál nehezebb, hiszen szükségképpen annál több ugye egymással konfrontáló, egymásnak ellenmondó, vagy egymással harcban áll, küzdelemben lévő körülményt kell mérlegelni, na de dönteni viszont valahogyan kell. Uh-huh. És most nem akarom így a bírói mundér becsületét így helyettük védeni, de nagyon megdöbbentett engem egy már visszavonult idős ügyvéd kollégának a intés, amikor elmondta, hogy azért nem véletlen, hogy annyi bírónak kiveszik a gyomrát. Mert hogy tehát pont az a fajta, hogy mondjam, lelkiismereti vívódás, örlődés, hogy döntenie kell egy olyan helyzetben, amikor minden szem rászegeződik, egyik fél ezt mondja, a másik amaszt, az egyik ilyen dokumentum, a tanuk is lehet, hogy ellenvonnak egymásnak, vagy tehát, hogy ember legyen a talpán, aki kibogozza az igazságot. Már pedig ugye az volna a végén a lényeg, hogy kiderül az igazság, vagy hát legalábbis ugye, amit annak ismerünk fel.
Igen, hát erről nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik Vincenti József adott ki egy körlevelet, amikor felszólították a katolikus szülőket, hogy ítéljék őt el. És akkor azt mondta, hogy nem mindenki, nem szó szerint idézem elnézést, nem mindenkinek adatik meg a mártíromság dicsősége, és aki a családja védelmében, tehát az, hogy megvédje a gyerekét, családját, aláírja ezt a rólam szóló elítélő, az ő előre fölmenti. Tehát ugye ő különbséget tett nagyon helyesen, hogy van, akik a mártíromság hivatását választják, van, akik pedig hát próbálják a családjukat menteni, amennyire menthető. A bíró hivatásról pedig szerintem a legjobb megfogalmazás Madách ember tragédiájában található a londoni színbe, amikor azt mondja Ádám, hogy áldalak sors, hogy bíróvá nem tevél, mi könnyű törvényt hozni pamlagon, ítélni a felületesnek, és mi nehéz annak, aki vizsgálja a szívnek minden redőzetét. És itt van ebben a kulcsmondat, a vizsgálni a szívnek minden redőzetét. Tehát a bírónak ez a feladata, és esetleg, hogyha ezt ugye nehéz dilemmák után, gyötrődések után hozza meg ezt az ítéletet, akkor lehet, hogy erre még akár az egészsége is rámegy, ahogy mondtad.
Van egy kedvenc idézetem Márai Sándortól, és nagyon alkalmazható. Egyrészt magára erre a lelkiismereti mérlegelésre is, meg egyébként a keresztény életre úgy általában, tehát jogtól függetlenül is, az pedig úgy szól, hogy sose felejtsd el, hogy az emberekért, de nem az embereknek élsz. Vagyis ugye az a kettőség egyszerre van jelen, hogy ugye nem lehetek önző, magam körülforgó, ez egy szolgálat, amit csinálok, tehát akkor azt a lehető legjobban kell csinálni. De mégis egy olyan fajta szellemi függetlenséggel kell ezt csinálni, hogy valóban én a lelkiismereten keresztül elsősorban a jó Istennek tartozom elszámolni, hogy ebben a helyzetben én igyekeztem el tényleg alaposan, körültekintően, megfontoltan a lehető legjobb döntést meghozni. Ugye, és nem lehet a szavazatomat, vagy az időt megvenni. Hanem egy nagyon érzékeny téma a közelmúltnak ugye a jogalkalmazása, a deviza pereknek a története, és nagyon érdekes volt ezt úgy gyakorló ügyvédként szembesülni azzal, hogy hát egyrészt ugye a kétségkívül meglévő jogszabályokon kívül ugye az, amit ezt szólt, az egy ilyen új helyzet, vagy előzmény nélküli helyzet volt, és aztán ugye a kúria elkezdett jogegységi határozatokat gyártani, és ugye próbálta kezelni a helyzetet, és érdekes, hogy a jogegységi határozat az ugye a bíróság nézve kötelező iránymutatás arra, hogy bizonyos ügyekben, bizonyos jogkérdésekben hogyan kell ítélni. És mégis egy másik fajban lévő perben maga a bíró, amikor azt a tárgyalást már berekeztette, amiért oda mentem, de utána még így a folyóson beszélgettünk, és akkor ő például fölháborodott, mondta nekem, hogy hát ha egyszer én, mint bíró, azt kell, hogy megállapítsam, hogy egy szerződés mondjuk tisztességtelen, vagy a jó elkülönbe ütközik, akkor nekem ki kell mondani annak a semmiségét akkor is, hogyha ettől az egész magyar bankrendszer összedől. És ugye azért emlékszem sok értelmetából is ugye erre az érvelésre, mert hogy ugye emögött is az van, hogy én, mint bíró, ugye én nem ugye lobby érdekek harcosa vagyok, vagy nem gazdasági szakember vagyok, akinek azt kell eldönteni, hogy mondjuk egy beruházást, vagy kell jól végrehajtani, vagy fölépíteni, hogy kell finanszírozni. Én bíró vagyok, nekem azt kell eldöntenem, hogy a jogszabályok alkalmazásával itt és most ebben az ügyben mi az a döntés, ami mellé oda tudom tenni a nevemet, hogy szerintem a jogszabályok alapján ez az eredmény, és ebben elvileg engem senki nem befolyásolhat. Én azt szeretném is kérdezni, mert egy ideje járjuk körbe ezt a témát, hogy nem, bizony nem is mindig annyira egyszerű a döntést meghozni, hogy esetleg a ti szakmai életetekben, ha nem is kellett 5 utáni bírónak lenni, hogy volt olyan kérdés, ami nem egyszerűen csak szakmai probléma volt, hanem így el kellett rajta morfondőrözni, hogy tényleg itt most mi is a helyes, vagy ami úgy erkölcsileg megtornáztatta a lelkiismereteket, vagy a fejeteket, hogy volt-e ilyen, vagy egyszerűen csak szakmai kérdésekről kellett mindig dönteni?
Én is voltam ügyvéd több mint 20 éven át, mert úgy gondoltam, hogy jó az, ha az ember úgy oktat, hogy egy kicsit a gyakorlatot is ismeri, és ezért ez is egyébként egy erkölcsi döntés volt számomra. Ugye nagyon sok, mindjárt mondom, hogy micsoda, nem az, hogy ügyvéd lettem, hanem az, hogy mire korlátoztam a tevékenységemet. Arra, amivel foglalkoztam, tehát környezetvédelem. Soha nem akartam válóperes ügyvéd lenni, pedig az nem rossz üzlet. Nem csináltam társasági ügyeket és ingatlan szerződéseket sem, illetve egyszer-kétszer igen barátaimnak ingyen, hogy ne kelljen fizetni az ügyvédet. Ezt most már utólag bevallhatom. Szerintem ez erkölcsileg talán nem elítélendő. Tehát ilyen ügyekkel foglalkoztam, és sokszor jöttek hozzám ügyfelek, akikben a jogi probléma is nagyon érdekes. Mindig azt néztem, hogy mi a jogi kérdés, és ez mennyire kezelhető és védhető meg. És még egy dolgot néztem. Olyasmit nem vállaltam sosem, amikor azt mondta, hogy hát azt kéne megmagyarázni, hogy amikor ő elhelyezte azt a hulladékot a termőföldön, akkor az miért volt helyes? És pedig jó megfizetett volna. Na ilyesmit, voltak ilyen, természetesen jöttek, hiszen azért nem sokan értenek ehhez a területhez, és nekem nem volt rossz nevem, meg talán most sincs. Ebben a tekintetben gondoltak, ez jót tesz. Na ilyeneket soha, hiába volt az, hogy mennyire fizetnek meg, vagy mennyire nem. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy valaki, aki mondjuk, hogy teszem fel, hulladékkal foglalkozik, az abóvó valami rossz életű ember lenne, éppen ellenkezőleg. Hadd mondjak egy példát, ugye tavaly, és akkor már mai életemhez kapcsolódva, tavaly adtunk ki, lassan egy éve lesz, most 3-4 éve, igen, egy nagy anyagot a kommunális hulladékos közszolgáltatás szabályozásának kérdéseiről. Erre van egy hazai szabályozás, folyamatosan változott, ez természetesen az önmagában is rossz, mert hogyha azt mondom, hogy szeretnék egy tisztességesen környezetvédelmi szempontból védhető közszolgáltatást a hulladék kezelésben, annak stabilnak kell lennie, kiszámíthatónak a működésest. Na hát ezt az utóbbi években nem sikerült megvalósítani, és jöttek panaszok, lakossági panaszok, aztán tovább, hát ismertem én az ügyet, hát hiszen én is jártam el ügyvédként is ilyen jellegű ügyekben, tehát tudtam én, hogy mi ennek az egésznek a forrás, és akkor mentünk előre, és végül is született egy 33 oldalas kis szösszenet, amit mint jövő nemzedékek szószólója állásfoglalásként kiadtuk, hogy miért beteg a magyar futball volt annak idén, ha valaki emlékszik, tehát miért beteg a magyar közszolgáltatás. Akkor sokan azt mondták, hogy volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy holnap is ott fogsz még ülni. Ugye ez 2018 november, tehát nem 56. Tehát holnap is ott fogsz ülni. Mondtam, hogy én bízom benne, hogy igen, annál is inkább, mert hogy engem az országgyűlés választott meg kétharmados többséget igényel választás, olyan egyszerűen nem lehet elmozdítani. De hát minden lehetséges. És érdekes módon, szóval nagyon sokan azt mondták, hogy hát hogy mertem én ezt leírni. Mert tulajdonképpen arról szól az egész, hogy tessék végre megérteni, hogy nem lehet ragaszkodni politikai döntésekhez a józan ész és a szakmai döntéseken mellett, hogy hiába hangzik az nagyon jól. Tehát nagyon jó hangzik a rezsicsökkentés, de hogyha ennek az az ára, hogy a hulladékos közszolgáltatás működőképessége veszélybe kerül, azért, hogy valamelyik lakos nem több ezer, hanem 1-200 forinttal kell. Azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy mennyit fizettek az HBO-ra? 3000 forint? Nem tudom. Ilyen körül van. Ennyit hulladékos közszolgáltatásra akkor, amikor ezt kérdeztem, soha senki nem fizetett még. Érdekes módon senki nem mondta azt, hogy az HBO szolgáltatás milyen drága, de hogy ő 1500 forintért elviteti az összes szemetét, és az neki sok, és hogy micsoda biztonság, és akkor ez csak... Bocsánatot kérek, a fogyasztónak nincs... a lakosnak, a társadalomnak nincs etikai felelőssége a saját tevékenységével szemben? Miért akarja áthárítani? És akkor a rendszert úgy kell kialakítani, hogy tehát nem kell ragaszkodni meglévő döntésekhez. Ez nem volt ennyire egyértelműen leírva az anyagban, de ki lehetett belőle olvasni, azóta is ki lehet. Sajnos nem történt. Kétszer leváltották a cégvezetését azóta, nyilván ez is az oka volt, de itt nem a cégvezetését kellene leváltani, hogy helyreállítani a rendszer működőképességét. Tehát az ember, ha valamit ki akar mondani, akár 56-ban, akár 18-ban, akár 2020-ban majd, akkor ne arra gondoljon, hogy mi lehet ennek a következménye, hogy akkor ez most vajon az jót tesz-e nekem, és majd akkor nem ér-e retorzió, és az most teljesen mindegy, hogy milyen pozícióból az ember bíróként, egy alkotmánybíróként, vagy ügyvédként, akkor is vannak ilyen döntések. Tehát nyilván ismerlek Gyula téged, hogy biztos, hogy te sem vállaltál sosem olyasmit, akármilyen jól is megfizették volna, amire azt mondtad, hogy ez emellé nem tudok jó szívvel odaállni. De ugyanakkor az ember találhat olyasmit, és ami látszólag mások számára azt mondja, hogy hú, hát ez itt valami nem stimmel, de én tudom, hogy mégiscsak van igazság benne. És amit még egy gondolatot, ha már magamhoz ragadtam a szót, ugye mondtad, hogy milyen nehéz döntéseket hozni, és hogy milyen a jogban is milyen nehéz, és például ezért tudott úgy, ahogy sikeres lenni az utóbbi jó 20 évben, ez a mediáció gondolata, ugye az, hogy mi volt mi a döntésekben, az sokszor a probléma, amit a mediáció próbál pótolni, hogy nem hallgatod meg a másik felet. Tehát, hogy audiatoret általában, nem hiába mondja a latin mondás, nem hallgatok. Tehát mindenki kialakítja a saját kis képét valamiről,
És ahhoz csökönyösen ragaszkodik, és a
feleségem az mindig is így mondta, de hát a feleség sos, a szomszéd mindig is, na de hát miért nem ment oda egyszer szólni a szomszédhoz, és miért kellett mindjárt följelenteni, és akkor ugye, ha egyszer oda ment volna szólni, akkor lehet, hogy megbeszélhették volna, de amint följelentette, akkor rögtön megindult a harag, a szomrád.
Befeszültek a frontok, igen.
És sokszor ezek is előkerülnek. Bocsánat, hogy egy kicsit hosszabb voltam.
Igen, hát ugye ezek a dilemmák a Alkotmánybíróságon is megvannak. Ugye én azóta szembesültem a jogalkalmazásnak egy ilyen speciális formájával. Ugye korábban én nem praktizáltam jogászként, hanem csak elméleti jogtörténeti kutatásokat végeztem, és azt tanítottam. És hát ott is szembesülünk sokszor azzal, hogy olyan emberek fordulnak hozzánk, ilyen utolsó reménysugárként, hiszen már jogerős ítéletük van ez az alkotmányjogi panasznak, ez a lényege, hogy jogerős bíró ítéletet meg lehet támadni az alkotmánybíróságnál, hogyha az alaptörvény ellenes. És hát el kell mondani, hogy az alaptörvényben szerencsére számtalan olyan rendelkezés található, amik az erkölcsi és a jogi problémákat próbálják feloldani. Tehát, hogy a jogszabályokat erkölcsösen alkalmazzuk. Lábadi Tamás korábbi alkotmánybíró mondta, hogy a alaptörvénynek a nemzeti hitvallás része az tulajdonképpen egy közjogi ima. És abban olyan rendelkezések vannak, amik iránymutatások tudnak lenni nekünk ilyen esetekben. Tehát segítsük az elesetteket. Ugye van található például ott, vagy a tisztességes bírói eljáráshoz való jog, és ilyen. És hát próbálunk ilyenkor segíteni ezeken a embereken. Én mindig az embert nézem a iratok mögött, ugyan mi személyesen nem találkozunk azokkal, akik hozzánk fordulnak, csak az iratokból tájékozódunk, tehát a papírokból leülünk és azt nézzük. Tehát ennyiben nehezebb a helyzetünk, mint annak a bírónak, aki ténylegesen hozza az ítéletet, mert ő ott látja maga előtt a feleket, akikkel szemben mindez megtörténik, mi csak a papírt látjuk. De én mindig magam elé képzelem azt a szemét, akiről ez szól. És hát volt olyan, aki a kis nyugdíjáért, a kis társadalombiztosításáért fordult hozzánk, vagy a betegségi ellátásáért, támogatásért, egészen kicsi összegek is szerepelnek ott, de annak az embernek viszont az a egzisztenciáját, az életét is jelenthette. Miközben egyébként 20-30 milliárdos ügyekben is döntünk, ami azért lehet, hogy úgy azt mondja valaki, hogy hát ezek nagyon gazdag emberek, de hát amögött viszont ott is az esetleg vállalkozás van, és hogyha az a vállalkozás csődbe megy, akkor megint tucatjával lesznek munkanélküliek, akik ott dolgoztak, tehát az sem ilyen egyszerű eset. Ugye ezek mindig nagyon komoly erkölcsi dilemmák, és nagyon sokat vitatkozunk, tehát ezt a kívülálló nem tudja, hogy 15 bíró, mikor leül, be vagyunk zárva, mint a 12 dühös ember az esküdszéki tárgyalásnál, ugye, ahogy volt a híres filmbe. Hát ugye mi nem vagyunk dühösek, de nagyon kemény vitákat folytatunk ilyenkor, és nagyon sokszor fölmerült ez a kérdés így egyértelműen, hogy most mennyire ragaszkodunk mereven a jogszabályhoz, és annak alapján hozunk egy döntést, vagy kicsit túlterjeszkedünk, és az erkölcsi oldaláról közelítjük meg ezt a kérdést, és hogy segítünk-e, és segíthetünk-e. Tehát például ez is fölmerült, ugye, hogy adott esetben...
Hol van ennek a határa?
Igen, tehát hogy meddig lehet elmenni, mert az se lehet, hogy teljesen önkényesen alkalmazzuk a jogot. És hát azért a jognak ugye mindig ugye a keresztény emberek körében ez ugye természetes, hogy a természetjoghoz kell közelítenie. Tehát az a cél, bár ugye ez egy ilyen régi matematikai emlékeimre visszamutatva tudom ezt ugye ábrázolni, hogy egy olyan görbe, ami közelít folyamatosan, legalábbis reméljük a természetjoghoz, de soha nem fogja elérni, csak mindig közelít hozzá, mert hát olyan tökéletes jogot nem tudunk sem alkotni, sem alkalmazni, mint az igazi isteni joga, természetjog, de hát ez kell, hogy legyen a törekvésünk, és ilyen határozatokat kell hoznunk, és hát ez bizony, mondom, nagyon komoly dilemmát okoz, mert mind a 15 bíró nevében elmondhatom azt, hogy ők tényleg nem csak szakmailag, hanem erkölcsileg is ezt hivatásuknak tekintik, és a hazafias kötelességüknek, hogy ők ezekben az ügyekben döntéseket hoznak, és rendkívül lelkismeretesen készülnek föl minden ügyre, hihetetlen energiával, hát kapok feljegyzéseket vasárnap éjjel egyes kollégától, hogy akkorra lett kész egy feljegyzéssel, is küldi a többieknek, hogy olvassuk. Tehát lehet látni, hogy a e-mailben ott van a dátum, hogy ez akkor érkezett. És amikor én írok valamit, akkor azon nyomban jön a válasz, mert ő is még éjjel is fönt van és dolgozik, mert következő nap ilyen ítéletünk van, ugye határideink vannak, meg hát a teljes ülésre fel kell készülni. Úgyhogy ezek tényleg mindig örök dilemmák, és mindig ott van az emberben egy kicsit a bizonytalanság is a végén, amikor meghozzuk a döntést, hogy most jó döntést hoztunk-e. Például volt olyan több esetben is, hogy 8-7 arányban szavaztunk. Ugye a 15 bíró 8-7-es arány, tehát egy ember szavazatán múlik, ilyenkor még el sem lehet bújni a felelősség alól, mert ha én a 8-ba vagyok benne, akkor mondhatom azt, hogy hú, ha én mondjuk a másik oldalra szavaztam volna, akkor viszont az került volna a többségbe. Tehát az én szavazatom döntő volt, de teljesen más mondjuk egy 13-2-es arány, ugye, vagy 14-1-es, és akkor azt mondom, hát én nem szavaztam, vagy elbújok a 14 között, vagy a 13 között, és akkor nincs rajtam a felelősség. De például egy 8-7-es döntésnél, és hát mondom, hogy több ilyen volt, ott a minden egyes szavazatnak ott van a helye és a döntő momentuma adott esetben. Vagy amikor például valaki betegség miatt hiányzik, és 14-en vagyunk, és most ez egyébként be is fog következni, mert Stumpf István bíró úrnak lejár a mandátuma, és amíg az országgyűlés meg nem választja a következő bírót, addig 14-en leszünk. Ott egy ilyen 7-7 aránynál pedig az elnök szava dönt. Tehát ott meg a szegény elnökre nehezedik ez a döntés súlya, hogy egymásnak feszülünk, mert 7 szavazat van az egyik oldalon, 7 szavazat van a másik oldalon, és akkor az elnöknek kell a lelkismeretére és a jogérzetére gondolva erről döntést hozni. És hát talán annyit elárulhatok, bár erre nem vagyok felhatalmazva, hogy a Sólyog Tamás elnök is ezt nagyon komolyan veszi, és ő minden nyáron visszavonul elmélkedni Manrézába, és ott szerintem végig gondolja ezeket a dolgokat, és úgy jut el oda, hogy majd aztán tiszta lelkismerettel hozza az újabb verdiktet.
Ferenc pápa júliusi imaszándékához kapcsolódóan az igazságszolgáltatás működéséről dr. Horváth Attila alkotmánybíróval és dr. Bándi Gyulával, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettessel, dr. Hók Gyula ügyvéd beszélgetett. A beszélgetés harmadik részét hallották.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.